There are 8 million mysteries in the naked body. Can't even sight on some...
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Értékek és érdekek a mesterséges intelligencia korában. A Szia, tanár úr! Sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. Nem tagadom, meglepődtem, hogy Mezei Péter, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának professzora 2025-ben a tavaszi szorgalmi időszak utolsó napjaiban kötélnek állt, amikor beszélgetésre kértem. Nem hittem volna, hogy lesz erre ideje, de a témával kapcsolatban, amelyről már többször is beszélgettünk, annyi az újdonság, hogy nagyon szerettem volna tudni a véleményét. Aztán persze a szokásos módon tört részéig se jutottunk el a felmerülő kérdéseknek. Pedig bő egy és egy negyed órányit beszélgettünk. A beszélgetés videófelvétele Hogyan érjük utol önmagunkat címmel megnézhető a Szia tanár úr YouTube csatornán. A beszélgetés hanganyagából azonban rádióműsor is lett, sőt a hanganyag két műsora is elég volt. Az első a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő felelősségi kérdésekről szól, arra is kitérve, hogy van-e létjogosultsága a biztonsági korlátozásoknak akkor is, ha azok a technikai fejlesztést lassítják. Spoiler, szerintünk van. Ez a műsor csak a civil rádióban hangzik el. A beszélgetés második részének a címe pedig sokkal általánosabb kérdés, merre tart a világ az áttekinthetetlen technikai fejlődés árnyékában. Az a beszélgetés rész a Rádió Bécsben is és a civil rádióban is adásba kerül. Ennek a mostani hangfelvételnek tehát az a címe, hogy értékek és érdekek a mesterséges intelligencia korában. Mezei Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara professzorával beszélgetek. Mit jelent az, hogy egy országban néhány évvel ezelőtt lehetővé tették, hogy jogok alatt lehessen, akár állampolgárságot kaphasson a mesterséges intelligencia? Egyáltalán hogyan élhetne a mesterséges intelligencia a jogaival? Persze jogai nem csak embernek lehetnek, cégeknek, még jogi személyiség nélküli szervezeteknek is lehetnek jogaik. Ha a mesterséges intelligencia jogot kap, kié a felelősség? Hibázás esetén ki kapja a büntetést? Nem azért kapunk ügyetlen válaszokat, mert a kérdéseink ügyetlenek? És nem PR okokból van tele a közbeszéd, a média ezekkel az ügyetlen kérdésekkel? Melyek lennének az igazán fontos kérdések? Mi a fontosabb? A fejlesztések gyorsasága és korlátlansága, vagy a gyakorlatban megjelenő fejlesztési eredmények kiforrott biztonságos volta? Aki a biztonságra törekszik, nem önmagát hozza versenyhátrányba? Vagy ez inkább néhány ország geopolitikai versengése? Az Egyesült Államokban azért menesztették egyik napról a másikra a szabadalmi hivatal óvatos vezetőjét, mert szabadjára akarják engedni a mesterséges intelligenciát? Kedves Péter, nagyon köszönöm, hogy most tudunk beszélgetni, és ha megengeded, azzal kezdem, hogy idézem a felkérő levelem első mondatát. A napokban jöttem rá, hogy mekkora lehetőséget hagytam ki a veled való beszélgetéseimben, és ez azóta nem hagy nyugodni. Sokszor beszélgettünk már, és ezek a beszélgetéseink nagyon érdekesek, izgalmasak voltak számomra, mert arról szóltak, hogy a jog hogyan próbálja követni az egyre gyorsabban változó világot. De ezek a beszélgetéseink valahogy mindig a mesterséges intelligencia és a szerzői jog környékén maradtak, pedig a terület ennél sokszorta nagyobb. Az a emlék, amelyik miatt ez az egész gondolatsor elindult bennem, az az volt, hogy eszembe jutott, amikor arról beszéltél, hogy valamelyik országban állampolgárságot kapott a mesterséges intelligencia. A bólogatásodból látom, hogy jól emlékszem. Megkérhetlek, hogy idézd föl ezt az esetet?
Igen, ez először is én is köszöntelek téged, illetve köszöntöm azokat, akik ezt a beszélgetést majd végig fogják követni. És arra is egy gyors reakció, hát igen, nem véletlen, hogy a jog és a szerzőjog világában maradunk olyan sokat, mert ez egy rendkívül képlékeny és sokat változó terület folyamatos kihívásokkal, de persze nem csak erről szól a mesterséges intelligencia, sok más vonatkozása is van. A konkrét kérdés, amire most terelted a beszélgetést, ez ugye egy most már, meg nem mondom őszintén, jó 5-6 éves történet kell, hogy legyen, ha jól emlékszek. Szaúd-Arábia volt az az ország, amely megadta elsőként. Hát ugye nehéz, tehát egy olyan jog, tehát az állampolgárságot, igen, az egyszerűség kedvéért, tehát egy olyan jogi norma született, egy törvény született, ami lehetővé tette, hogy állampolgári jogokat gyakoroljon egy mesterséges intelligencia. Nyilván ettől ő még nem él, de jogok jogosultjává vált. Tehát ez egy olyan fikció, jogi fikció született elsőként át a világon, ami azt próbálja mondani, hogy nem csak emberek lehetnek jogok alanyai, hanem a mesterséges intelligencia is lehet a jogok alanya. Most ez egyébként annyi még hozzátartozik, hogy a arab világban nagyon jól megfigyelhető tendencia van abba az irányba, hogy ők legyenek a mesterséges intelligencia, hát ez nehéz azt mondani, hogy központja, mert igazából az érdemi fejlesztéseket nem ők végzik, de nagyon komoly befektetéseket eszközölnek, nagyon rugalmas jogi környezetet biztosítanak, a blokklánc technológiában is vonzák a befektetőket, tehát valójában a szaúd-arábiai gazdasági modell diversifikálásáról beszélünk szerintem itt, tehát nem csak az olaj, hanem most már a digitális technológiák területén is igyekeznek ők bevételekhez jutni. Szerintem igazából itt ennek látjuk a következményeit. Én magam nem tudom megmondani, hogy a mindennapokra ennek milyen hatása volt. Az biztos, hogy ez a mesterséges intelligencia, ami ezt a állampolgárságot megkapta, ez mondjuk nem lett még belőle király az országban, nem is lesz nyilvánvalóan. Szóval ez nem tudom, hogy a mindennapokban ők hogy gondolták el, de minden esetre tény, hogy egy ország ilyet már meglépett.
Kedves Péter, korábbi beszélgetéseinkben is előfordult, sőt rendszeres volt, hogy nem teljesen értettem, amitől szó van, hát nem az én szakterületem. Az újdonság számomra, hogy most több minden is van, amit egyszerre nem értek. Az egyik az, és jó lenne erre felé is kanyarodni, azt mondtad, nem csak emberi lény szerezhet jogokat. Hát itt nem csupán a mesterséges intelligenciáról beszélhetünk, hanem a jelnyelven kommunikálni képes gorillától kezdve nagyon sok olyan van. Ugye beszélgettünk a makákóról, amelyik önmagáról készített szelfiket, de maradjunk egy pillanatra a technikánál. Őszintén szólva nem értem, hogy egy mesterséges intelligencia hogyan élhet bármiféle joggal. Milyennek a működése? Most részt egy szavazáson? Ő is kap szavazólapot? De akkor is magától elkezd működni?
Nyilvánvalóan ez egy... Ilyenkor mindig keresem a szavakat, mert valószínűleg erre a kérdésre egy kicsit nyersebb kifejezéssel tudnék válaszolni. Szerintem ez egy bluff kategória, jó? Tehát, hogy ebben az esetben, de az én kiinduló pontom mindig is egy kicsit szkeptikus volt a mesterséges intelligencia személyiségével kapcsolatban, jogok szerzése témakörben. Nem látom ennek realitását. Hagyj kapcsoljam össze azt a két megjegyzést, amit tettél, a jelnyelves gorilla, illetve most az AI és állampolgárság. Ugye az emberi, tehát a jog és az emberi társadalom, mint olyan, hosszú ideje feszegeti azt a kérdést, hogy ki lehet jogok alanya. Jó? Tehát ez egy régi kérdés. Leegyszerűsítettem az előző gondolatomat, nyilván nem csak ember lehet jogok alanya, nagyon jól tudjuk, hogy a cégjog, mint ilyen létezik, a jogi társaság, a társasági jog, a jogi szervezetek, még a úgynevezett jogi személyiség nélküli szervezetek is jogok alanyai lehetnek. Tehát a jog hosszú ideje el tudta képzelni azt a fikciót, hogy nem csak az ember lehet jogok alanya. Itt az igazi forradalmi kérdés nyilván az, hogy olyan is lehet-e jogok alanya, amire nézve az emberi döntéshozatal nem közvetlen. Hát ugye egy KFT-t is vezet valaki, ott az ember hozza a döntést, de a felelősség legalábbis részben ugye a társaságra hárul. De most egy gorillánál ez nem mondható el, hiszen az egy élő lény, amely nem alapesetben ugye azért mégsem az ember akaratát teljesíti, nyilván megtanulhat dolgokat. Ugyanez igaz a gépre. Számomra attól a gondolattól, vagy attól gondolattól függetlenül, hogy az emberek promptolnak a mesterséges intelligenciával, tehát parancsot adunk nekik, hogy hajtsanak végre bizonyos feladatokat, attól még az a mesterséges intelligencia, az a, idézőben mondom, persze, mert ez nagyon képlékeny terület, de végső soron egy önjáró jelenség. Tehát az, hogy az algoritmus milyen adatok alapján ténylegesen mit valósít meg, azt a prompt nem határozza meg, azt persze az alapul fekvő szoftver az alapvetően befolyásolja. Na de most, ezt csak azt akarom kihozni, hogy azért a gépnek önálló akarata nincsen. Ezért tartom azt a feltételezést, hogy állampolgársággal egy AI-nak rendelkeznie kellene teljesen abszurdnak, mert nem tudja értelmezni ezt a kérdést. Bocsánat, az tökéletesen tudja, mi az állampolgárság. Valószínűleg azt is tudja, hogy melyik pártra milyen lélekszám szavazott mondjuk az előző választások, sőt valószínűleg nagyon jól tudja a közvéleménykutatásokat, illetve betanítható, mert nem biztos, hogy minden ilyen adatot tudnak a jelenlegi algoritmusok, illetve mindegyik, ellenőrizni kell őket, de nincs benne az az emóció, ami indokot ad arra, hogy melyik pártra adjon szavazatot. Márpedig azért az állampolgárság, de bármi, tehát egy perindítás ide tartozik, a jogosítvány megszerzése, ezek mind olyan emberi döntések, amelyeket motiválnak különböző dolgok. Legyen kormányváltás, ne legyen, vezethessek kocsit, ne vezethessek, milyen jogosítványom legyen, buszt is akarok, stb. Ez a gépet ez nem érdekli, a gépet absztrakt tudás érdekli. Én ezért tartom teljesen irreálisnak az irányt, hogy a mesterséges intelligencia személyiségéről kezdjünk el beszélgetni. Talán arról már kitértünk, és ez az utolsó mondatom most, hogy egy korábbi beszélgetésen talán említettük már, hogy a jogok mellé természetesen mindig kötelezettségek is társulnak. És ezt azért nem szeretik túlreagálni azok, akik az AI-nak jogot adnának, hogy jó, de a felelősséget hova telepítjük, kire telepítjük, és még egyszer, bocsánat, ez most még hosszú mondat, vagy almondat még, vagy tagmondat, na de mi a szankció, ha véletlen olyan dolog történik? Milyen büntetést kaphat az AI abban az esetben, ha valami rosszat tesz? Mert az embereknél ezt nyilván sejtjük, van egy kialakult rendszer. Mi a gépnél a büntetés?
Igyekszem nem elfejteni, hogy a jogok és felelősség egyensúlyát még szóba hozzuk, de amiről most szó volt, hát az emberi döntések mögött nem csak emóciók, hanem nagyon sokféle megfontolás, értékrend, távlati célok hasonlóak vannak, amik a gépnek nincsenek. A gép, hadd mondjak egyszerűbb példát, nem tudom milyen szövegszerkesztőt használsz, de biztos, hogy abban is van helyesírás ellenőrzés, sőt, nagy valószínűséggel nem csak a helyesírást, hanem a beszéd stílust, annak a magyarosságát is ellenőrzi, esetleg más kifejezéseket használ, vagy ajánl, és így tovább. Nem tudom, fölmerülhet-e, hogy a legközelebbi tanulmányod esetében társszerzőként odaírd a helyesírás ellenőrzőt. Teljes képtelenség. A mesterséges intelligencia minőségileg ugyanez. Más kérdés, hogy esetleg tízszer ennyi dolgot tud ellenőrizni, vagy javaslatot tenni rá. Egészen más ügy, mint mondjuk egy cégnek a joga. A cégnek a joga az abból áll, hogy mondjuk a tulajdonosok köre saját jogainak egy részéről úgy dönt, hogy azt közösen egy más név alatt fogják használni, de attól az még az ő joguk volt. Nem a gyárépület szerzett valamilyen jogot, és nem vesz részt a mit tudom én milyen berendezés a cég számítógépe nem vesz részt a döntésekben. Tehát itt végig emberi döntésekről van szó, majd egyszer csak, mintha megbolondulnánk, elkezdünk arról beszélni, hogy jó, hogy nem a fésüm dönti el, hogy milyen legyen a frizurám. Elnézést, hogy ilyen így karikírozva mondom. Végig úgy érzem, hogy ügyetlen kérdéseket teszünk föl, és ezért kapunk ügyetlen válaszokat.
Teljesen egyet kell, hogy értsek veled, én benne már amióta tulajdonképpen ez az AI személyiségi jogok, vagy általában véve AI és jogosultságok témakör fölmerült, én végig azt érzem, hogy ez egy jól kitalált PR fogás, hogy erről beszélgessünk, és ne az érdemi problémákról, tehát arról beszélgessünk, hogy vajon mit adhatnánk még nekik, miközben igazából az is kérdés, hogy bármit adhatunk-e nekik egyáltalán. Továbbá eltereli természetesen a fókuszt azokról az érdemi kérdésekről, amelyeket egyébként nem nagyon lehet megkerülni, a jelenleg futó perek ezt jól mutatják, hogy valójában megfelele a fennálló jogrendnek az AI fejlesztése, vagy sem. Ugye, és itt nem csak a szerzőjogok érthetőek, de adatvédelmi aggályok nagyon szép számmal jönnek, főleg Európában persze, de azért itt gazdasági jogi vetületek is vannak, amelyekben nincs nagy szakértelmem, de látom Amerikából főleg, hogy ilyen felületeken is próbálják fogni a cégek egy részét. Szóval igen, ez szerintem egy olyan kérdés, amit már réges-régen, egyébként szerintem jó érzésű tudósok már rég lezártak. Nem kaphat személyiséget, nem kaphat jogot az mesterséges intelligencia. Sokkal inkább valószínű, hogy itt egy, és akkor bocsánat, itt nehezített a pálya, hogy itt termékfelelősségi problémáról, vagy egy veszélyes üzemi, ugye a magyar jog ismeri ezt a kifejezést, ez sok más országban is megvan, tehát egy ilyen emeltebb felelősségi kategóriáról beszélünk, mint mondjuk ugye mozdonyt vezetni, ez mégiscsak képes egy olyan kockázatot jelenteni az emberi társadalomnak, hogy emeli a kockázat kérdését, egyben a felelősségét, és akkor csak zárójeles megjegyzés, az Európai Unió nem véletlenül ebbe az irányba ment el, az Uniónak az AI Act, ez a mesterséges intelligencia rendelete, ez a kockázatok szintjén közelíti meg az AI-t, van, ami azt mondja, hogy elfogadhatatlan kockázat, azt meg se kísérelje itt senki, vannak aztán csökkenő szintek, és van, ami egyáltalán nem. Ez egy bonyolult kérdés, és én magam még nem mondom, hogy teljesen átlátom, hogy kire milyen igazi terhek hárulnak, hogyha A vagy B fajta modellt fejleszt, de ezt nyilván ezt le lehet követni, és meg kell tanuljuk majd, hogy melyik szint hova tartozik. Szóval igen, teljesen egyetértek azzal, hogy nem ebbe az irányba kellene az AI-jal kapcsolatban az igazi kérdéseket föltennünk. Megint más kérdés, hogy ami úgymond maradna, főleg felelősségi kérdések, ezek viszont azon túl, hogy nehezek, persze, nehezek, de tulajdonképpen azzal a következménnyel járnak, amit én magam sem tagadok, vagy járhatnak, bocsánat, nem tagadom, hogy a teljes fejlesztést egy újabb, egy úgynevezett AI winterbe, tehát egy AI télbe taszítja. Tehát, hogy volt ez a kifejezés, ugye, ha jól értelmezem én ezt a területet, akkor eddig két olyan megtorpanási időszaka volt az AI fejlesztéseknek, amikor olyan zsákutcaszerűségbe kerültek a fejlesztők, és azt mondták, hogy most úgy nevezzük, hogy AI winter, tehát AI tél, lehűlnek a kedélyek, és valójában, ha ezeket az igazi kérdéseket vennénk elő, hogy igenis kell-e engedély, előzetes engedély a gépek betanítására, milyen feltételekkel lehet a mesterséges intelligenciát piaci alapon hasznosítani. Ha ezekre igazán komoly válaszokat akarnánk adni, akkor lehet, hogy beütne a harmadik AI tél, és ez a jelenlegi, hagyományosan ugye csak generatív AI-nak szoktuk nevezni, piaci szegmens, nevezzük mondjuk most még így, ez lehet, hogy elhalhatna. Mert ezek olyan kérdések, amiből vagy az jön ki, hogy persze minden csodás, amit nem hiszek, vagy az, hogy akkor itt milliárdokat kell fizetni azért, hogy egy fejlesztő tovább folytathassa a modellt, fejlesztését, vagy a szolgáltatások fejlesztését, amennyi pénz meg nincs a világon. Nem beszélve egyébként a környezeti ártalmakról, de ez talán egyébként egy külön kérdés lehetne, hosszan lehetne arról beszélni, hogy az AI puszta használata, egy átlag piaci fogyasztó általi használat milyen szintű áramfogyasztást feltételez, és ez milyen környezeti hatásokkal jár. De ebben most nem biztos, hogy bele akarunk.
Örülök, hogy a szabályozás kapcsán azt is említetted, utaltál rá, hogy az európai szabályozás a kockázatokra koncentrál. Van is hatalmas vita, hogy ez visszafogja a fejlesztést. Én azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy visszafogja a fejlesztést, mint ahogy a, mit tudom én, a gyógyszeripari fejlesztést is visszafogja az, hogy kötelező vizsgálatsorozatok vannak, és még nagyon sok fejlesztés így vissza van fogva. Itt azt a nagyon furcsa vitát látom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy szabadjára kell engedni a fejlesztést, mert különben fékezzük az innovációt, és mit tudom. És van egy olyan felfogás, nem tagadom, ezzel értek egyet, hogy egy néhány dologban vissza kell fogni az innovációt, mert különben kiforratlan, beláthatatlan, kézben tarthatatlan eszközök és folyamatok jelennek meg. Ugyanakkor egy mesterséges intelligenciával foglalkozó korábbi beszélgető társam azt mondta, és nyilván igaza van, hogy amit meg lehet csinálni, azt valahol úgy is meg fogják csinálni. Ilyen alapon tehát az, aki korlátozza magát, az versenyhátrányba kerül. Önmagát hozza versenyhátrányba. És magunk között megmondom nyíltan, hogyha valaki ezután megkérdezné tőlem, hogy mi a véleményem például a szigorúbb európai szabályozásról, zavarban jönnék. Nem tudnék mit válaszolni.
Nem vagy egyedül ezzel.
Most nyugtattál meg.
Nem hiszem, hogy megnyugtattalak. Csak egyszerűen annyi dolog hirtelen most az eszembe jutott, hogy próbálom megfelelő sorrendben elmondani. Az első dolog, ami rögtön ide kívánkozik, hogy márciusban tartottak egy párizsi AI csúcsot, valamilyen AI summit, de nem emlékszem pontosan, mi volt a neve. Természetesen a legnagyobb nevek, fejlesztők ott voltak, európai politikusok is. Abban sincs sem meglepő, hogy ez Párizsban volt. Európában az AI fejlesztéseknél még mindig a legpragmatikusabban a francia elnök hangoztatja, hogy legyen, de akkor az legyen európai fejlesztés, hát mondjuk, ha nem muszáj, akkor ne legyen német, legyen inkább francia, ezt most kicsit kikarikarírozom, de valójában Macron elnök próbálja a szekeret tolni. Na most ezen a májusi konferencián, vagy a márciusi konferencián rendezvényen, teljesen mindegy, nagyon érdekes dolgok is elhangoztak, méghozzá az európai fejlesztőktől. Macron elnökben nem volt meglepetés, tehát hogy ő mondta, hogy kell csináljuk, mi már élen is járunk, kövessétek a példánkat. És ehhez betársult az Európai Bizottság elnök asszonya, aki bejelent egy emlékeim szerint egy jó 200 milliárd eurós befektetéseket. Macron elnök is hangsúlyozta. És valójában ilyen nagyon-nagyon óvatos megjegyzések is elhangoztak, miszerint hát lehet, hogy egy kicsit túlszabályoztuk, lehet, hogy egy kicsit az innovációra még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mint a rendkívül szigorú korlátozásokra. Ezt ugye nem lehet kimondani, hiszen az AI Act az egy nagyon friss szabályozás, ez ugye egy rendelet, az Unióban ez azt jelenti, hogy ezt közvetlenül mindenki köteles alkalmazni, tehát nem kell átültetni Magyarországon, hanem amint a megfelelő hatályba lépési napok elmúltak, akkor alkalmazni kell. Ebben nem lehet visszatáncolni egy év elteltével, ez ugye 24-es elfogadású, tehát egy év elteltével nem lehet kilépni, vagy bocsánat, visszatáncolni. Párizsi klímacsúcsból van, aki kilépett, de ebből nem lehet kilépni, ezt elfogadta az Unió. Jó, ez az egyik, tehát hogy az innováció hangsúlyozása erősödik. Tehát egyértelmű, hogy a túlszabályozás nem fog működni, kell rugalmasság, hogy ezt az európaiak hogy oldják meg, ezt majd meglátjuk. A másik dolog, ami így nagyon kívánkozik belőlem, hogy Igen, ismerem ezt az érvet, hogy ha most mi leállunk és hagyjuk, hogy más gyorsabb legyen, akkor mi lemaradunk. Na most erre szerintem két nagyon fontos megjegyzés van. Jelenleg a világon most is egy, maximum két kézen megszámolható ország van, aki nincs lemaradva. Az összes többi le van maradva. Ennek sok oka van, mikrocsipek számától kezdve, humán erőforrásokon keresztül, egészen az áram ellátásig. Tehát ahhoz, hogy valaki ilyet fejleszten, ugye, bocsánat, ez is bekerült a hírekbe, hogy az OpenAI és a Microsoft olyan szintű terhelést jelent, a ChatGPT-ről beszélek, meg a többi modellről, jelent az áram szolgáltatásokról, hogy megfontolták, talán komolyan is veszik, ezt most nem tudom én tényleg megmondani, majd hiszem, ha tényleg meg is vették, atomerőműveket akarnak vásárolni, hogy energiát termeljenek. Tehát ez már szinte az a kategória, hogy innentől kezdve akkor tulajdonképpen, ha egy Microsoftnak vagy OpenAI-nak még atomenergiája is lesz, akkor szinte már államiságról kell beszélnünk, nem vagy alanyi jogokról az AI-nak, hanem államiságnak, a fejlesztőknek, mert hát ez már egy nagyon komoly technológia. De csak azért mondom, hogy tulajdonképpen itt néhány ország hangsúlyozza, hogy egymással szemben kerülhetnek egyfajta versenyhátrányba, és akkor nagyon leegyszerűsítem, ez pedig geopolitika. Tehát, hogy ez egy olyan kérdés, amit én személy szerint, na, olyan, mint a foci, azt hiszem, hogy tudok róla pár dolgot, valójában szerintem csak a felületét kapargatom, de azt hiszem, jól látom azt a részét, hogy itt ez egy geopolitikai vita sem, mint technológiai, vagy szerzőjogi, megint ezt a példát mondjuk, nem ezeken múl, tehát nem ezen a szinten mozog már ez a kérdés, és akkor engedd meg, hogy még ezt az egyet idehozzam, mert ez hihetetlenül aktuális, olyannyira, hogy most hasamra ütök, talán két-három naposnál nem több, legalábbis én két napja tudok róla. Az Egyesült Államok szerzőjogi hivatala kiadott egy jelentést, amikben azt feszegeti, hogy hát azért nem olyan biztos, hogy a mesterség és intelligencia fejlesztése szerzőjogi szempontból menthető. Tehát ez most nagyon leegyszerűsítettem, de van egy olyan rendelkezés, amit fair use-nak, tisztességes használatnak hívnak Amerikában, ami bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi az engedély nélküli felhasználást. És most ez a szerzőjogi hivatal nagyon részletes, 110-valahány oldalas dokumentumban, és nagyon óvatos szöveggel, de azt mondta, hogy ilyen módon kereskedelmi célokra, ahogy ezt most használják a fejlesztők, vélhetőleg nem felel meg a fair use tesznek. Másnap kirúgta az amerikai elnök a szerzőjogi hivatalnak a vezetőjét. És el lehet gondolkodni, hogy miért, nem túl bonyolult dolog meglátni mögötte azt, hogy nem ez a terve az amerikai elnöknek. Júniusra vagy júliusra, elnézést, hogy pongyola vagyok most, de egyszerűen nem fogta még be az agyam azt az egybetű különbséget, de emlékeim szerint júniusról beszéltek. Júniusra tervezi az amerikai elnök kiadni az AI Action Plan-jét, vagyis egy ilyen akciótervet. Vélhetőleg nem ezt akarja mondani. Vélhetőleg az amerikai elnök azt mondja, hogy az AI ipar szabadon lesz engedve. És ha ez így van, akkor nyilván egy szerzőjogi korlátozás az nem tesz jót. És nyilván, hogyha ez a dokumentum ezt akarja majd kimondani, akkor ez nem lesz jó az OpenAI-nak, az X-nek, a Microsoftnak és a többieknek. Szóval igazából, és csak ezt akarom mondani, hogy igazából egy kegyetlen, egyelőre csak gazdasági vagy politikai értelemben, egy kegyetlen geopolitikai játszmában vagyunk benne, aminek viszont az lehet a következmény, amit valójában te is próbálsz feszegetni, hogy túlfeszítjük a húrt, és túlzottan szabadjára engedjük a fejlesztéseket, aminek meg tényleg nem vagyok jövőbe látó, fogalmam sincs, milyen következményei lehetnek. Akár jók is, de természetesen biztos, hogy lesznek jók és rosszak is.
A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának professzorával, Mezei Péterrel beszélgetek a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő felelősségi kérdésekről. Arra is kitértünk, hogy van-e létjogosultsága a biztonsági korlátozásoknak akkor is, ha azok a technikai fejlesztést lassítják. Szerintünk van. Szünet után folytatjuk a beszélgetést.